Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra itt a Trend FM-en. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin. A következő 20 percben foglalkozunk az Airbnb-k lehetséges szigorításával, illetve hogy mit gondolnak erről a szakma képviselői, de arról is lesz szó, hogy mit is jelent az, hogy orosz és belorusz polgárok mostantól nemzeti kártyával jöhetnek Magyarországra munkát vállalni. Végezetül pedig egy repjegy kisokossal zárjuk a műsort, abban próbálunk segítséget nyújtani, hogy mit tehetünk járatkésések esetén, járattörlések esetén, illetve kitől és mekkora visszatérítésben reménykedhetünk. Kezdünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Veszélyeztetné a kormány turizmusra vonatkozó stratégiai céljait a magánszálláshelyekre vonatkozó esetleges további törvényi korlátozás az érintettek szerint. A Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke a médiában elindult találgatásokra reagálva elmondta, nem tudnak semmilyen az egyébként jól szabályozott szektort érintő újabb szabályozási tervről. Sumicki Balázs arról is beszélt, hogy milyen következményekkel járna, ha kikerülnének a budapesti szálláshely kínálatból a magánszállások. Lakatos László interjúja.
Információk szerint újabb szabályozást terveznek a magánszállásokkal kapcsolatban. Ön mit tud erről, vagy önöket megkeresték ezzel kapcsolatban?
2024 márciusában alakult a turisztikai tanácsadó testület a nemzetgazdasági miniszter úr kérésének, aminek minden jelentős a turizmusban dolgozó érdekképviselet a tagja, így a mi egyesületünk is. Ezen az első egyeztetésen elhangzott, hogy a szakmai szervezetek tegyék le a javaslataikat az őket érintő kérdésekben, mint reguláció, dereguláció és társai. Ezeket a javaslatokat mi is megtettük a nemzetgazdasági miniszter úr felé, illetve Buller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője felé. Ezen az egyeztetésen elhangzott, hogy minden olyan új módosítás, ami a kormányzat vagy a turizmus irány felől érkezne és érintené az adott szektort, az nem lesz addig, amíg nem egyeztetnek az érintett szektor képviselőivel, egyesületeivel, szervezeteivel, és mivel velünk ilyen jellegű egyeztetés mindez idáig nem történt, ezért mi azt kell, hogy mondjuk, hogy nem tudunk semmilyen minket érintő tervezetről, módosításról. Azon belül is, ami most a médiában megy, miszerint a kiadható napok számát korlátozná a kormányzat, vagy a turisztikai ügynökség, a nemzetgazdasági minisztérium, ezt egyrészt, mivel nem láttunk ilyen tervezetet, kacsának tartjuk, mivel minket erről nem kérdezett meg a fenti két szervezet, és megígérték, hogy megkérdeznek minket, bármilyen változás lenne, kacsának tartjuk, és azért is kacsának tartjuk, mert olyat még a modern nyugati világ nem látott, hogy mondjuk a gazdaságért, gazdaság bővülésért, a minél szebb számokért felelős gazdasági minisztérium, vagy éppen a turizmusért felelős, a turizmus bővülésért felelős állami szerv vezetőjétől, vagy vezetésétől jönne olyan szándék, ami egy komplett szektornak a teljes ellehetetlenítéséhez vezetne. Sőt, a mi egyik javaslatunk, ami elhangzott ezen a tanácsadó testület ülésén, pontosan az volt, hogy mivel az önkormányzatoknak már több mint 3 vagy 4 éve joguk van a kiadható napok számának a korlátozásához, és a 3000 önkormányzat közül egy sem élt ezzel, ezért töröljék el ezt a lehetőséget, hiszen látszik, hogy erre nincsen szükség, sem Budapest kerületei, sem a vidéki nagyvárosok erre nem tartanak igényt, ugyanakkor nekünk, akik ebből élünk, akik a szálláshelyi szolgáltatással foglalkozunk, azért ez mégiscsak mindig egy damoklész kard a fejünk fölött, hogy mikor gondol úgy egy új polgármester, egy képviselőtestület, hogy meghozná ezt a drasztikus döntést, ami ennek a szektornak a kivéreztetésével járna.
Van-e bármi olyan dolog, ami még nincs szabályozva egyébként a magánszálláshelyeken? Én úgy látom, hogy elég komoly szabályozottság van ezen a piacon.
Igen, magán és egyéb szálláshelyek piaca tökéletesen jól van szabályozva, sőt, túl is van szabályozva. Ez a szabályozói munka egyébként pontosan Magyar Turisztikai Ügynökség Guller Zoltán elnöksége alatt valósult meg, úgyhogy pontosan ugyanaz a jogszabály vonatkozik ránk, mint a hotelekre. Ugyanúgy adókat kell fizetni, mint a hoteleknek. Ugyanúgy szálláshely minősítésen kell átmenni, mint a hoteleknek. Ugyanúgy 3 évente nagy ellenőrzésen kell átmenni, mint a hoteleknek. Úgyhogy nincsen semmilyen különbség. az, amikor a szállodaszövetség vagy más szereplők a saját önös lobby érdeküktől vezérelve azt mondják, hogy ezt a szektort szabályozni kell, ez jobb esetben a tudatlanságukra utal, rosszabb esetet meg nem is szeretnék feltételezni.
De egyébként akkor még mindig van harc a két szektor között? Mert hogy az ember azt gondolná, aki szokott utazni, hogy az egy döntés, hogy valaki szállodába szeret, vagy inkább egy lakásszerű saját oduban szeret megszállni.
A magyar turisztikai ügynökségnek tudomásunk szerint megvannak azok a tanulmányai, felmérései, amik pontosan azt mutatják, hogy azok az emberek, akik apartmanokba jönnek, azok nem véletlenül jönnek ide. Egy apartman tágasabb, szeparáltabb, saját konyhája van, jobban bepillantást lehet nyerni a helyiek életébe, stb. Tehát ezek az emberek, hogyha ellehetetlenülne ez a fajta szálláshely szolgáltatás még Budapesten, akkor nem jönnének Budapestre, nem a hotelekbe mennének, hanem egész egyszer fognak, és megállnak Bécsbe, Prágába, Pozsonyba, vagy a többi országban. Az ország elesik az adóbevételektől, elesik a külföldiek devizájától, és ugye munkahelyek tömege is szűnnének meg, amik én azt gondolom ebben a gazdasági helyzetben megengedhetetlenek. Szerencsére a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Turisztikai Ügynökség ezt jól tudja, úgyhogy reméljük, hogy tényleg ezek a hírek csak az iparág más szereplői által gerjesztett legykák.
Persze, azt értem, hogy konkurenciaként tekintenek a magánszálláshelyekre a szállodák, de hát nem ugyanaz a célcsoport. Hol lehet még érdekütközés, vagy ez elég ok arra, hogy rendre beleszálljanak önökbe?
Nézd, én nem tudom, számomra ez azért is furcsa, mert tudjuk azt, hogy jó néhány szállodás csúcsvezető az ügyfeleinek üzemeltet ugyanúgy apartmanokat, ahogy sokan, úgyhogy mi ezt nem értjük, és az ügyfelek helyében azért csak felhívnám ezt vagy ezeket a vezetőket, hogy miért a saját ügyfeleik ellen beszélnek. Azt tudjuk, hogy a hoszteleseknek is szúrjuk az a szemét, ami számunkra azért egészen döbbenetes, mert amíg az úgynevezett Airbnb-s lakások, tehát a magán és egyéb szállások Budapesten, ezeknek a mérete, kapacitása döntően 2-4 fős lakások. Tehát az ide érkező vendégek zöme, az pár, az kisgyerekes család, baráti, négy fős baráti társaságok, addig a társasházakban az igazi problémát okozó, nagy csapatokban, hordába járó és a közösségi együttélés szabályait be nem tartó vendégek, ezek a lánybúcsús, meg brit buli turistás hordák, ezek hova tudnak menni? A nagy kapacitású hostelekbe. Na most a hostelek egy jó része ugyanúgy sajnos társasházakban működik, és valahogy ezeknek a szabályozása, valahogy a kiadható napok korlátozása ennek a szálláshely típusnak egész egyszerűen nincsen napirenden. Ugye néhányszor elhangzik az a populista, de a tények által megcáfolt hamis ért, hogy ugye túl sok a turista Budapesten, ezt kompenzálni kell. Ugye megnéztük az Eurostat statisztikáit, a turizmus intenzitása Budapesten, tehát az egy főre jutó turisták száma, vagy egy lakosra jutó turisták száma, az utolsó harmadában van az EU-nak a vizsgált turisztikai desztinációk között, tehát Bécs, Berlin, Prága mögött vagyunk, az olyan helyeken, ahol igazán nagy probléma a turisták száma, mint Dubrovnik, meg Velence, meg Barcelona, meg a fasorba se vagyunk, nem összehasonlítható, tehát ezzel sem lehet magyarázni.
Sumicki Balázst a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kiterjesztette a kormány a nemzeti kártyával Magyarországon munkát vállaló harmadik, tehát nem uniós országból származó polgárok körét. Így ezentúl oroszok és beloruszok is élhetnek ezzel a lehetőséggel. A balti országok, sőt Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szerint is súlyos biztonsági kockázatot jelenthet mindez az Európai Unió számára. Bendozsevszki Anton biztonságpolitikai szakértő szerint az ide érkező orosz és belarusz munkavállalók elsősorban az ottani rendszer elől menekülnek, az utóbbi időben aktivizálódó orosz kémhálózatok pedig a nemzeti kártya igénybevételen nélkül is hatékonyan ki tudnak épülni. Péli Nagy Kata interjúja.
Van egy bizonyos kör, akik megkaphatják harmadik országbeliek. Uh-huh. Ezt bővítette most ki a kormány, igen, az oroszokkal és a beloruszokkal, de azért ettől függetlenül nem túl könnyűek azok a szabályok, amiket nekik teljesíteniük kell. Kell egy előzetes megállapodással rendelkezniük arról, hogy valaki majd foglalkoztatni fogja őket. Kell egy olyan fedezetet bizonyítaniuk, ami azt jelenti, hogy van pénzük arra, hogy nálunk tartózkodjanak. Kell azt is bizonyítani, hogy van hol lakniuk, és hogy egészségbiztosítást is képesek maguknak finanszírozni, valamint természetesen útlevéllel, érvényes útlevéllel és menetjeggyel is kell rendelkezniük. Oroszok és beloruszok kaphatják ezt meg. ők eddig nem kapták meg. Jelenthet-e az Európai Unió, vagy akár Magyarország számára bármiféle biztonsági kérdést vagy kockázatot az ő ideérkezésük?
Az elmúlt években azért alapvetően az Európai Unió is unblock a nyugat egészen támogató volt beloruszok és az oroszok irányába. Ugye az volt az általános álláspont, hogy Oroszországban egy elnyomó rendszer van, egy autoritár rendszer van, és az emberek ugye próbálnak elmenekülni ebből a rendszerből, ezeket az embereket segíteni kell. Ez legalább ennyire volt így Belarusszal is, leginkább ugye 2020-as belarusz elnök választások után. Ezeket az embereket egészen 2022-ig mind oroszokat, mind belaruszokat nagy szeretettel fogadták. Európában is, a nyugaton is, ugye menekültek ők az Egyesült Államokba, Kanadába is. Nem volt belőle politikai kérdés, hanem alapvetően politikai rendszer, vagy Lukasenka, vagy Putyin politikai rendszerének az áldozataként tekintettek ezekre az emberekre. Hirtelen 2022-ben ez megváltozott. Ukrajna elleni orosz agressziót követően a nyugati szankciók alapvetően az emberek mozgását is érintették, és hirtelen áldozatokból az oroszok és a belaruszok valamiféle agresszorok kiváltak, teljesen függetlenül attól, hogy a rendszer lényegét tekintve ugyanaz maradt, mind Belarusban, mind Oroszországban. Nyugat irányában sem oroszok, sem belaruszok, hát legfeljebb turista vízummal tudtak eljutni, azzal is legfeljebb kerülő utakon, hiszen a szárazföldi határok nagy részét lezárták, repülőjáratokat betiltották, tehát lényegében csak kitérővel mondjuk Isztambulon keresztül tudtak eljutni Európába, de legfeljebb turista vízummal, mert nem csak a munkakapcsolatok, de az oktatási kapcsolatok is teljesen megszakadtak. Itt fontos látni, hogy ezek az emberek nem változtak meg a lényegüket tekintve, ugyanúgy egy elnyomó rendszernek az áldozatai, ugyanúgy sok esetben próbálják elhagyni az országot, sok esetben politikai okokból, de sajnos számukra ezek a korábbi kapuk az Európai Unió részéről és a nyugat részéről bezáródtak. Ha azt mondjuk, hogy itt valamiféle nemzetbiztonsági veszély van, vagy kémveszély, vagy terrorveszély, a belaruszok és az oroszok részéről, akkor egészen naív vagy fals dolog azt mondani, hogy 2022 előtt nem létezett ez a veszély, akkor ugye mindenkit szabadon fogadtuk, és ugye abszolút pozitív előjele volt annak, hogy befogadjuk ezeket az embereket, és egészen fals dolog azt mondani, hogy akkor hirtelen ezek az emberek már mind kémekké váltak.
A helyzet annyiban változott meg, hogy közben kitört egy háború, és a két fél, tehát Oroszország és az Európai Unió között azért itt teljesen más jellegű lett már hirtelen a kapcsolat.
Azok az emberek, akik munkalehetőséget keresnek külföldön, azok valószínűleg azért teszik ezt, mert elszánták magukat, mert nem láttak más lehetőséget otthon, és ennek egy jelentős része egyébként politikai indítatású. Próbál szabadulni ebből a rendszerből. Többek között például azért, mert attól fél, hogy besorozzák katonának, vagy attól fél, mert politikai nyilatkozatai miatt valamilyen hátrányos megkülönböztetés éri. Nem gondolom azt, hogy reális mindenkire unblock nemzetbiztonsági veszélyként tekinteni. És persze fontos hozzátenni, hogy Oroszország ezen a téren erősen próbálkozik. Az elmúlt két évben újjáépítette a krímhálózatát. Oroszországnak megvannak az eszközei és a módszerei, hogy egyébként ezt a fajta hálózatot a semmiből újjáépítve működtesse. Korábban az orosz krímhálózatnak a működtetése a diplomáciai képviseleteken zajlott, tehát nem véletlenül voltak Oroszországnak fenntartva mondjuk Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, a Berlinben több száz fős képviseletek, mert nyilván azok az emberek, akik mondjuk hírszerző tevékenységet végeztek, biztonsági kockázatot jelentettek, azok diplomata státuszban voltak jelen, és ezt a hálózatot az Európai Unió igyekezte felszámolni az elmúlt években, egyszerűen úgy, hogy lekorlátozták a létszámát, és ami korábban mondjuk 150 fős volt, az hirtelen még 10 főben lett maximálva, és ezzel meg tudták szűrni ezeket az embereket, de Oroszország újjáépítette ezt a hálózatot más módszerekkel, elsősorban helyi erőket. Az elmúlt években látványosan megnőtt az orosz nemzetbiztonsági szerveknek a működése külföldön. Most teljesen függetlenül attól, hogy bárki bármilyen mondjuk munkavállalói programot működtet.
Tehát most arra céloztál, hogy nem kell ehhez nekik a nemzeti kártya.
Én nem látom azt, hogy egyébként miben tudná jelentősen segíteni mondjuk egy ilyen program azokat az orosz kísérleteket, amivel kár lenne letagadni, hogy ez az Oroszország próbálja kiterjeszteni a kémhálózatát, és nemzetbiztonsági kockázatokat jelent.
Ben Darzsevszky Anton biztonságpolitikai szakértőt hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Legalább 3 órával előbb érjünk ki a reptérre, és a kézi podgyászba tegyünk bele minden számunkra fontos dolgot. Egyebek mellett ezt is javasolja a repjegy.hu online üzletág vezetője Holzinger Zoltán. A cég összeállította azokat a javaslatokat, amelyekkel felkészülhetünk olyan váratlan eseményekre, mint a járattörlés, késés vagy egyéb repülési kellemetlenségek. Pili Nagy Kata interjúja.
Pozsonyban evakuálták az ottani reptér teljes termináját, ugyanis bombariadó volt, és felfüggesztették a járatokat. Hát nem mondom, hogy ez mindennapos, az viszont mindennapos, hogy a járatok vagy késnek, vagy törlik őket, vagy valamilyen probléma miatt hosszabb időt kell esetleg eltölteni a terminálokon. Na de önöknek vannak javaslataik, amiket talán érdemes betartani, hogyha ilyen eset előfordul. Mi az, amire a leginkább kell ilyenkor figyelni, és felkészülni?
Valóban sajnos az ilyen előre nem látható okokra mi sem tudunk felkészíteni mindenkit, hogy például evakuálják a repülőteret Pozsonyba. Azonban azért van egy pár hasznos tanács, amit mindenféleképpen érdemes megfogadni. Javasoljuk mindenek előtt, hogy 2,5-3 órával az indulás előtt érkezzenek ki a repülőtérre az utasaink, főleg ebben az időszakban. Sok utas fordul meg a terminálon, azért ez a repülőtereknek is egy nagyon nagy megterhelést ad ebben az időszakban.
Nem sok ez egy picit? Nem sok azért, hogy 3 órával előbb oda megyünk?
Hogyha egy nem várt esemény történik, akkor az a 3 óra nagyon gyorsan elillan, vagy hogyha adott esetben a járattal valamit ügyintézni kell. Főleg, hogyha valaki hosszabb távra, most nem egy európai utazásról beszélünk, de mondjuk, hogyha egy tengeren túli utazásra megy, akkor bizony a 3 óra az szükséges. Amennyiben a járatát valakinek ugye törlik vagy késik, akkor ugye veszélyben van a tovább utazása is, és ezért légitársaságok ugye segítenek akár az átfoglalásban, vagy egy másik járatra, vagy egy későbbi járatra ugye áttenni magát a repülőjegyet, és ilyenkor olyan sorok alakulnak ki egy-egy ilyen légitársasági pult előtt, hogy valóban ott van, hogy egy másfél órát is akár sorban áll az ügyfél, illetve minél korábban ér oda ugye a pulthoz, annál nagyobb esélye van, hogy egy korábbi vagy egy számára megfelelő lehetőséget kapjon a légitársaságtól.
Vegyük akkor sorra, hogy mit is kell csinálni. Hát azért a legtöbb utas nem találkozott azzal a helyzettel, hogy törölték a járatát, vagy jelentősen késik. Mi a legfontosabb teendő? Ott áll a podgyászával, sokat magával adott esetben a terminál vagy a várakozó helyiség kellős közepén, és csak azt látja, hogy törölve vagy késik, na akkor most mit csináljon a kéztördelésen kívül? Mi az első lépés?
Két út lehetséges. Az egyik az az, hogy vagy ahhoz fordul, akinél magát a repülőjegyét is vette, vagy ez egy közvetítő iroda, vagy egy utazási iroda, vagy pedig a légitárságnak a kihelyezett ügyfélszolgálatát keresi meg, vagy a légitárságot hívja föl. Ugye nagyon fontos, hogy a légitársaság minden egyes jegyét látja a járatokra, amit eladtak. Ugyanez nem igaz a közvetítő irodákra, szóval mi adott esetben, mint repjegy.hu, nem látjuk a más utazási iroda, vagy más közvetítő által kiadott repülőjegyeket, így aztán azokban a jegyekben mi nem tudunk segíteni azoknak az elfoglalásában. Tehát nagyon fontos, hogy elsőre mindig azt keressék meg, akinél a repülőjegyet vették, vagy hogyha adott esetben annak nem elérhető az ügyfélszolgálata, akkor pedig a légitársaságnak az ügyfélszolgálata.
Innentől kezdve hogyan megy tovább a folyamat?
Törölt járat utasainak felajánlanak lehetőséget egy másik járatra, jó esélye, vagy pedig ugye egy későbbi járattal fog tudni elmenni. Most a másik járatra azt értem, hogy egy más légitársaság által üzemeltetett járatra kerülnek akkor átfoglalásra, vagy pedig hát van az az opció, amit ugye most is pár héttel ezelőtt történt meg, hogy egy török országba tartó charterjárat gyakorlatilag már annyit késett, hogy ott az utasoknak a nagy része azt mondta, hogy ő neki arra a 4,5-5 napra nem érdemes kiutaznia, így aztán ő a visszatérítést szeretnék kérni. Ugye ezzel is lehet élni. Szóval, hogyha valaki visszatérítést szeretne, mert azt mondja, hogy jó, törölték a járatomat, később érek oda, adott esetben egy foci meccsre vett jegyet, vagy egy olimpiai eseményre, visszatérítést is kérhet a légitársaságtól.
A visszatérítés ugye a jegy árát jelenti, de vajon jogosult-e bármiféle kártérítésre, hiszen mondjuk egy üzleti tárgyalás meghiúsulása, vagy hát azért az olimpia valamelyik mérkőzésének, vagy eseményének a megtekintése. Ez ugye 4 évenként van, ezt nem lehet. Ennek az értéke sokkal több annál, mint hogy nem megyek el oda, aztán itthon maradok.
Mindenféle kártérítési igényt érdemes a légitársaság felé ugye benyújtani, ezeket ők bírálják el. Ugye attól is függ, hogy maga a járattörlés az milyen okból kifolyólag történt, technikai meghibásodás, vagy egy informatikai rendszernek a leállása. Ugye ők ezt külön-külön elbírálják, és annak megfelelően egyénileg döntenek a további kártérítésről. Azonban hát érdemes elmondani, hogy mindenféleképpen biztosítást érdemes vásárolni nem csak a repülőjegyre, hanem a megvásárolt utazási szolgáltatásokra, mint a szállás, belépőjegy. Ezeknek, hogyha nem is 100%-ban, hanem valamennyi önrész, 10-20% önrész levonásával, de azért visszakapja az illető ezeknek a befizetett összegét. Sajnos valóban azt az élvezeti értéket, amit mondjuk egy akár egy futballmérkőzés vagy egy olimpiai esemény nyújt, hát az gyakorlatilag megfizethetetlen, és azt nem lehet egy ilyen élmény kihagyására kártérítést igényelni.
Van egy olyan eset, amikor tovább lehet utazni, de hát jelentős időt kell eltölteni a terminálba vagy annak a környékén. Ilyenkor milyen ellátásra jogosult az utas, és hol kérheti?
Amennyiben jelentős késése van magának a járatnak, ez most akár egy átszállás esetén, vagy lehet ez közvetlen járat is, akkor ott a terminálon, vagy a beszállító kapunál, vagy pedig vannak ilyen helpdeskek, vagy ügyfélszolgálatok a terminálon, elhelyezve, és ott lehet igényelni étkezési vouchereket. Ezeket a légitárság adja ki, egyes légitárságok most már ezeket online is kiküldik, így aztán érdemes mindig helyes e-mail címeket megadni, mert például a hazai diszkont légitárság e-mailen küldi már ezeket a vouchereket. Azonban, hogyha 3 órát meghaladó késés se van valakinek, akkor ő kártérítésre jogosult, ugye ez egy EU-s jogszabály alapján, gyakorlatilag 600 eurótól kezdődik ezek a kártérítési összegek, ez függ attól, hogy hány órát késett a járat, és hogy milyen messzire utazott.
Mennyire jellemző egyébként, hogy ezeket igénylik? Kicsit föltételezem azt, hogy az utasok úgy vannak vele, hogy még az is külön probléma, meg gond nekik, míg ezeket elintézik, majd csak egyszer hazajutnak valahogy. Szóval mennyire veszik ezeket igénybe az utasok?
Azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért nekünk is van még mit tennünk, de minden légitársaság felhívja a figyelmet most már erre a lehetőségre, és ez szerintem egy nagyon korrekt dolog a részükről. Repülőtereken is elhelyeznek különböző ilyen molinókat, illetve információs táblákat, ami felhívja a figyelmet erre, hogy jelentős késés esetén ugye az EU-s kompenzáció ez igényelhető. Én úgy gondolom, hogy ez most már kezd a köztudatban elterjedni, de tényleg van még ezzel kapcsolatosan tendünk, azt, hogy edukáljuk az ügyfeleinket. Nálunk például egy automata e-mail az, ami kiküldésre kerül abban az esetben, hogyha valakinek azt tapasztaltuk, hogy késett a járata, és leírjuk ezeket a lehetőségeket, és segítjük az ügyfelet, hogy hol tudja ezt a kompenzációt megigényelni.
Holzinger Zoltánt, a repjegy.hu online üzletág vezetőjét hallották, és ez volt már a Reggeli Monitor Extra itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, jó rádiózást kívánok! A műsorvezetőt Somodi Evelint hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.